kivágta az ősz szőrpamacsokat. Bajuszát a most érkezett finom tiszaújlaki pedrővel kente, melynek 6 krajcár doboza, és az a tulajdonsága, hogy összefogja a legmakrancosabb magyar bajuszokat is. Végül, miután a hajhulladéktól megtisztogatta, a puha nyakkefével lekefélte tarkóját, bekötötte fejét. Mikor leolta róla a kendőt, Ákos a márványlapra tette a kakas mártont, melyből egy íródeáktól sok dévaj élcet olvasott, és betekintett a tükörbe. Kissé elkomolyodott. Alig ismert magára. Új ember ült a forgatható borbészék bársony párnáján. Haja, noha lenyírták, többnek látszott. Bajusza villásan kunkorodott, úgy, ahogy sohasem viselte. Ezen kívül a tiszaújlaki pedrőtől feketébb lett. Olyan fényes és merev, mintha öntött vasból kalapálták volna ki. Álla azonban sima, bársony tapintatú, üde. Egész mi voltában fiatalabb volt, az tagadhatatlan. 4-5 évvel fiatalabb volt, de más volt, és ez nyugtalanította. Vizsgálgatta magát kis savós szemével, bizalmatlanul, általában valami idegen kifejezés ült rajta, melyet nem tudott megszokni. A borbély észrevette ezt. Jó lesz? Kérdezte. Jó, mondta Ákos elégedetlenül, mintha azt mondaná, hogy nem jó. Fizetett. Kezébe vette sétabotját, még egyszer a tükörbe nézett, és most látta, hogy arca is piros volt. Kövérebb. Határozottan pirosabb, kövérebb. Felesége meg volt vele elégedve. Ő is fésülködött, és a tükörasztalkán épp meggyújtotta a borszesz lámpát, melyre rátette a sütővasat. Homlokán az apró hajat elől-hátul kisütötte, nem hiúságból, csak illedelemből, mert ez már így illik. Arcát puderezte, csak hogy a szarvasbőrrel nehezen tudta elkenni a risport, mert gyengén látott, és bőrén itt-ott kisebb-nagyobb lisztes foltocskák maradtak. Kezére, mely a kézi munkától kicserepesedett, pár csöpp glicerint öntött. Aztán kikereste egyetlen szép ruháját. A ruhaszekrény hátsó fogasán lógott ez, lepedővel borítva, és évenként csak egyszer-kétszer vette fel, rendszerint úrnapján, húsvétkor, vagy ilyen kivételes alkalmakkor. Ennek tulajdonítható, hogy bár régen csináltatta, még vadonatújnak hatott. Lila sejem ruha volt, fekete csipke áthúzattal, nyakán fehér csipke zsabóval, ujjai budgyosak, sonkaujjak, a szoknya földig érő. Ez járult egy fekete cérna félkesztyű, násfát akasztott mellére, fülébe gyémánt függőt, a családi ékszert, melyet anyjától örökölt. Az új krokodil bőrtárcába beledugta a gyöngyházlátcsőt, meg a larnyonját, melyet pacsirtának ajándékozott, de ketten együtt használták. Ákos körülményesebben készülődött. Nála ez mindig nehezen ment. Felesége kikészítette ruháit, de ő nem találta ezt, azt bosszankodott. Galériát nem tudta összeszorítani, kemény ingbellén egymás után tört el 2 gomb is, a nyakkendő sem került elő, a szalonkabátját eleinte bőnek érezte, majd szűknek, és visszavágyakozott a régi egész szürkébe. De mikor teljesen felöltözködött, és az asszony mellé állt, tetszett magának. Ezüst lakodalma jutott eszébe, ahogy a fényképészhez mentek. Friss volt, finom, úri. Csak a tiszteletlen kifejezés bántotta, melyet még a borbély tükrében vett észre. Hiába mosakodott, kefélkedett, Az csak nem tűnt el róla. Bajusza egyre ágaskodott. Ha lenyomta, azonnal visszaugrott. A kisfaludi színház a város egyik legnagyobb épületében volt, melynek egyik felét a Széchenyi fogadó és a Széchenyi kávéház. Fönn a bálterem foglalta el, másik felét pedig a színház, melynek egyik bejárata a kis mellékutcába nyílt. Vajkaiék itt surrantak be az előcsarnokba, hogy feltűnést ne keltsenek, onnan pedig a földszint kettes páholyába. A nyitogató kitárta előttük az ajtót, színlapot nyomva kezükbe. Az asszony előre ült. Maga elé terítette a színlapot, mely nem volt nagyobb egy női zsebkendőnél, és olvasgatta. Ákos egyelőre a háttérben maradt. A zenészeket figyelte, kik közvetlen alatta a pincébe süllyesztett zenekarban kottáikat lapozgatták, meg a hangszereiket próbálgatták. Egy fuvolás fehér homlokára rásütött a lámpa. A hegedűsök németül beszélgettek. Egy trombitás pedig, ki a temetési menetben szokott működni, valami cseh, kinek gutaütéses piros arca és pirinyó orra volt, épp nyakába emelintette tekervényes trombitáját, mintha küszködött volna vele, mint valami folytogató aranypolippal. Bár a közönség még gyére mutatkozott, füllesztő levegő borította a nézőteret. Vasárnap két előadást is tartottak, délután és este, és ezeknek elviharzott emléke, forró párázata ráfeküdt a mellekre. A páholyok sötét sarkaiban ott hevertek az elhaigált jegyek, a cukorkák papírjai, narancshéjak. Nem szellőztettek, és nem söpörtek. Aztán a sárszegi színházban szégyenszemre a helyi sajtó sürgető cikkeinek ellenére még mindig nem vezették be a villanyvilágítást. Petróleum lámpással világítottak, és azokat valahányszor meggyújtották, nehéz füstöt bocsátottak, valami bús szagot, melyet ők színház szagnak neveztek. Pacsirta ezért nem járt színházba. Mihelyt megérezte ezt a szagot, és arcába csapott ez a hőség, és látta előtte alatta ezt az ismeretlen, nyugtalan tömeget, fejfájást kapott. A tengeri betegséghez hasonló rosszullét, émeigés fogta el. Egy ízben három egymás melletti zárt széket váltottak. Az első felvonás közepén azonban haza kellett menniük. Azóta nem jártak színházba. Leányuk azt mondta, hogy ő inkább otthon marad és kézi munkázik. Lassan kivirágzott a nézőtér. Szemben velük az első emeleti páholyban Pribocaiék ültek. Az anya, egy jóindulatú szőketeremtés, és az apa, a példás családapa, Pribocai, négy leányával, kik egyformán voltak fésülve, középütt elválasztott hajjal. Egyforma rózsaszín ruhát hordtak. Mint négy rózsaszál a nyílás különböző korszakában. Mellettük dobott törvényszéki bíró a feleségével. Egy sovány, kacér, fekete asszonnyal, aki élt-halt a színházért, főképp a színészekért. És mindig elhozta ide urát is, ki idő előtt kopaszodó fejét búsan, unottan hajtotta kezére. A bíró nagyon szomorú ember volt, és okkal. Lépten nyomon csalta a felesége. Nyíltan, ügyvédbojtárokkal, színészekkel, nagyobb 7.-8. osztályos gimnazistákkal is, és azt beszélték, hogy szeretőinek